Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban, Herzog Edit, a Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Képviselője. Kezdet csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást, örülök, hogy itt van. Az Európai Bizottság elnöke a ciprusi elnökség hivatalba lépésekor azt mondta, hogy egy közös és ambíciózus célunk az úgynevezett többéves pénzügyi keret elfogadása még az év vége előtt, méghozzá a munkahelyteremtés meg a növekedésbe való beruházás érdekében. Mire jó ez a pénzügyi keret?
A 7 éves pénzügyi keret tulajdonképpen az Európai Uniónak a költségvetése, költségvetési kerete. 7 évre meghatározzuk azokat a politikai és stratégiai célkitűzéseket, amelyek mentén az éves költségvetés aztán megvalósításra kerül. Nagyon kemény téma ez, úgyhogy hadd üdvözöljem én is a rádióhallgatókat, mielőtt belevágunk. Az Uniónak a jelenlegi költségvetése az 2013. január 1-én lezárul. Természetesen Magyarországnak az a legfontosabb stratégiai célkitűzése, hogy a 2013 végéig tartó költségvetési fejezetekből minél több forrást hazahívjunk, hiszen ha nem sikerül ezt elköltenünk, akkor utána ennek a lehívására már nem kerülhet sor. A 2014-2020-as költségvetésnek pedig a legfontosabb célkitűzése, hogy minden Európai Uniós ország és benne Magyarország is megtalálja azokat az eszközöket, azokat a pénzügyi eszközöket, amely a saját gazdaságának és saját politikai rendszerének az előmozdítására szolgálhat. Ez egy nagyon hosszú és összetett vita, ügyrendi szempontból is nagyon érdekes és jelentős. 62 jogszabályt kell ahhoz elfogadnunk, hogy a költségvetés végső soron megvalósulhasson, illetve el kell fogadnunk a költségvetés főszámait. Törvényalkotói szempontból az a jelentősége a költségvetés elfogadásának, hogy ezt a kormányfők hagyják jóvá, tehát az Európai Tanács az a döntéshozó szerv, aki a költségvetésre igent mond. Az Európai Parlamentnek a számokról történő vitában kizárólag egyetértési joga van a végén. Mikor történhet ez meg? Ez legelőször az októberi csúcson, ha az októberi csúcson nem sikerül megállapodni, akkor a decemberi csúcson kerül elfogadásra, és hát van egy tartalék dátum, átcsúszhat ez jövő év márciusára, de akkor már nagyon nagy a kockázata, hogy nem sikerül minden jogszabályt elfogadni, és a jogszabályok elfogadása nélkül 2014-től nem lehet kifizetéseket megvalósítani. Ha ez a vészforgatókönyv bekövetkezne, akkor 2014. január 1-től az Európai Unió a mostani költségvetés minden hónapban történő meghosszabbításával juthatna forrásokhoz, de hát ez nyilván egy nagyon nehéz helyzetet idézne elő. Nagyon nagy a felelőssége tehát a kormányfőknek, és nagyon nagy a felelőssége a pénzügyminisztereknek, hiszen a pénzügyminiszterek tanácsa készíti elő ezt. Ugyanakkor az Európai Parlament véleményt fogalmaz meg erről a 7 éves költségvetésről. Mi vitában állunk természetesen néhány ponton a tanáccsal. Nagyon nagy eredménynek tartjuk azt, hogy a ciprusi kormányfő, aki egyébként baloldali kormányfő, már a növekedés és a foglalkoztatás mint első számú politikai célkitűzést fogalmazta.
Miért olyan nagy eredmény? Nem hallottam, hogy bárki is a csökkenést meg a munkanélküliséget fogalmazta volna meg célként.
Korábban nagyon sok ország és a dán elnökség is inkább azt mondta, vagy úgy fogalmazott, hogy egyfajta folytatása lenne a 2014-2020-as költségvetés a 2007-2013-asnak, de ez sok szempontból nem lenne jó, hiszen jól látjuk, hogy a mostani problémák kialakulását nem tudta megakadályozni, és nem tudta kezelni a mostani költségvetést. Tehát mindenképpen valami fajta átcsoportosításra van szükség, és a ciprusi elnökségnek ez a mondata egyértelműen azt jelzi, hogy a versenyképességi fejezetek irányába történő átcsoportosítás igénye az a felismerés, ami újdonsága a mostani vitában.
De akkor látják már a módszert is, vagy még csak a varázsszó van meg, hogy növekedés és foglalkoztatottság?
Nyilván az Európai Uniós költségvetésnek különböző fejezetei vannak, hogy a különböző fejezetek között hogyan kerülnek megfogalmazásra a célkitűzések, illetve hogyan kerülnek megfogalmazásra összegszerűen azok a források, amelyek rendelkezésre állnak, ezek döntő jelentőségűek. Itt az országok különböző csoportokba csorolhatók, hogy kinek milyen érdeke van. Nagyon nagy különbség van az uniós befizető országok és az unióból pénzügyi forrásokhoz jutó országok között, a kohéziós országok között Magyarország ezek közé tartozik. Egyfelől, másfelől nagy vita van azok között az országok között, akik a versenyképességre szeretnének többet összpontosítani, ezen belül pedig a kutatásfejlesztése, a kis és közepes vállalkozások mostaninál sokkal szélesebb körű fejlesztésére, illetve az infrastruktúrák kiépítésére szánnának több forrásokat, beleértve az energiavezetékeket, beleértve a telekommunikációs számítástechnika alapú gazdaságfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztéseket, illetve beleértve a közlekedési útvonalak további fejlesztését.
Egy ország választhat, hogy mire fordít, vagy ha elfogadják a következő ciklus költségvetését, akkor abban benne vannak a prioritások is. Magyarán, ha mondjuk a fejlesztés alapot fogadják el, akkor Magyarországnak muszáj lesz abba az irányba mennie?
Akkor Magyarországnak még jobban érdeke lesz, hogy ebbe az irányba mozduljon el, de Magyarországnak mindenképpen ez az érdeke, hiszen nálunk is a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés a legnagyobb kihívás, hogy el tudunk ebbe az irányba indulni.
De például az agrár támogatások mértéke, a K+F támogatások mértékét nem üti? Tehát egy véges mennyiségű pénzből nem onnan csoportosítanak át ide, vagy fordítva? De Magyarország egy mezőgazdasági jellegű ország, sokan mondják.
Nekem ez különösen kedves, hiszen én magam élelmiszeripari mérnök végzettségű vagyok. Magyarország számára a mezőgazdaságban is a versenyképes ágazatok kitörése a legfontosabb, tehát ez a minél nagyobb feldolgozottságú fokot jelenti, és bizony ma már a mezőgazdasági termékeknek az értékesítéséhez is szükséges az a számítástechnikai infrastruktúra, ami a piacra juttatását ezeknek a termékeknek lehetővé teszi egyáltalán. Tehát egyértelműen megváltozott a világ, és ez a megváltozott világhoz kell alkalmazkodni. Azt látjuk, hogy az elmúlt 10 évben GDP arányosan a világban a számítás technika alapú gazdaság elérte a 30%-ot. Tehát, hogyha erre nem áldozunk, akkor egészen biztosan vészesen lemaradunk minden hagyományos ágazatban is, hiszen minden hagyományos ágazat is a számítás technika eszközrendszerét használja, nem feltétlenül a csirke megnövesztésében, de a csirke piacosításában már mindenféleképpen, tehát még a mezőgazdaság tekintetében is nagyon-nagyon fontos ezeknek a rendszereknek a megléte. De nézzük meg a költségvetést, mi a bizottságnak a javaslata, hiszen a bizottság tesz javaslatot. A bizottság egyértelműen a kutatás fejlesztésre és a versenyképességi fejezetekre kínálna több forrást a mostani jelenlegi javaslat szerint, illetve létrehoz egy 40 milliárd eurós keretet, amely 40 milliárd eurós keret az infrastruktúra fejlesztéshez szükséges. Ebbe beleértjük a gázvezetékeket, beleértjük a közlekedési folyosókat, és beleértjük még egyszer mondom a számítástechnika infrastruktúrális beruházásokat. A kohéziós országok tekintetében van egy külön megszorítás, vagy lehetőség, ha úgy tetszik. A kohéziós országoktól ugyan a kohéziós alapból kikerül ez a forrás, de nem mehet ki ezeknek az országoknak a területéről. Csak azt mondja a jogszabály javaslatot tévő bizottság, hogy ezt az összeget, 10 milliárd eurót nem lehet másra fordítani a régióban, mint kizárólag infrastruktúra fejlesztésre. Tehát, ha úgy tetszik, egy kicsit fölcímkézik a mostanihoz képest. És ez azért nagyon fontos, mert el kell rugaszkodnunk attól a fajta kohéziós politikától, amely az elmúlt nem csak a mi csatlakozásunk óta eltelt időben, hanem sokkal hosszabb idő óta, a 80-as évek óta, amióta egyáltalán létezik, bebizonyította, hogy nem képes a gazdaság megmozdítására. Ennek a legszembetűnőbb példája talán Görögország, amely ország a legnagyobb kohéziós támogatásokat kapta, de nem a gazdaság élénkítésére fordította ezeket az eszközöket. Tehát szeretnénk úgy átcsoportosítani a költségvetésen belül a fejezeteket, hogy a kutatás fejlesztése, kisvállalkozás politikára, infrastruktúrára több forrás, a kohéziós alapok hagyományos elköltési módja helyett pedig a gazdaság ösztönzését támogató kohéziós politika folytatását.
Azt mondja, hogy ez a bizottság eredeti javaslata.
Ez a bizottság eredeti javaslata, ezt tulajdonképpen a parlament támogatja, vagy talán még ki is bővíti, hiszen mi azt mondjuk, hogy elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió a következő 7 évben mintegy 80 milliárd eurót kutatásfejlesztésre fordít, de amikor az első gyártás megvalósul, az valahol a távol-keleten történik, így a második innovációs hullám is a távol-keleti országokban csapódik le, és a gazdasági nyeresség egy jó része is ezekben az országokban csapódik le. Ezért mi azt mondjuk, hogy a kutatásfejlesztésben elsősorban élenjáró országok, amelyek a befizető országok köre elsősorban, azzal tudnának segíteni a kohéziós országokon, hogyha az első gyártás, a kutatásfejlesztés után megvalósuló első gyártó üzemet, azt valahol a kohéziós országok valamelyikében építenék meg, mert ez egy gazdasági növekedést, egy gazdasági elrugaszkodást eredményezhet, szemben egy bármilyen szép városközpontban megépülő, mondjuk szökőkúttal.
Ez világos, de az mit jelent, hogy ezt tartanák helyesnek? Rá lehet valahogy venni a fejlesztő országokat, hogy telepítsenek mondjuk Németország telepítsen Magyarországra üzemet?
A vállalkozásokat lehet erre rávenni, nem az országok, hanem az országokban működő vállalkozások számára kell vonzóvá tenni a régiót, hiszen szemmel láthatólag a régióban a gazdasági növekedést vállalkozások fogják megvalósítani. Vagy az adott ország nemzeti vállalkozásai, vagy pedig az Európai Unió területéről fejlesztést végrehajtó országok dönthetnek úgy, hogy Magyarországot befektetési, Magyarországot és a régió többi országát befektetési területnek kezelik, és idehozzák az üzemeiket. Mi azt gondoljuk ott az Európai Parlamentben, országoktól függetlenül azt gondoljuk, hogy ez lehet egy olyan cél és olyan eszköz, amely kitörés lehet. Hadd mondjak egy konkrét példát. Ugye az európai gazdaság annak idején elhatározta, hogy zöld gazdasággá alakul. A kutatásfejlesztési forrásokat világszinten, hogyha nézzük, körülbelül 30%-át az Európai Unióban költik el a zöld gazdaság fejlesztésére. Hogyha a piacot nézzük, hogy a zöld gazdaság által megtermelt eredmények hol vannak, akkor azt látjuk, hogy a zöld gazdaságnak 72%-a világszinten az Európai Unióban valósul meg. De ha azt nézzük, hogy ki gyártja a zöld gazdasághoz szükséges eszközöket, akkor több mint 80%-ban az ázsiai országokban gyártják ma a napelemeket, gyártják ma a szélmalmokat, gyártják ma mindazon eszközöket, amely a zöld gazdasághoz nélkülözhetetlen.
De nem azért gyártják ott, mert ott egyszerűen olcsóbb. És az üzletfeleknek megéri ott gyártatni. Ezen hova lehet ebbe belenyúlni?
Hát pontosan erről van szó. Elképzelhető-e, hogy a kohéziós alapok egy részének ide történő átcsoportosításával ezek az országok is beszállhatnak abba a versenybe, amelyet ma az ázsiai országok megnyernek.
Tehát magyarán arról volna szó, hogy az Ázsia alacsony munkaerőből számtalan más okból fennálló verseny előnyét egy Európai Uniós alapból ellensúlyozná ki az Unió? Azért, hogy ide jöjjön a gyártás és itt teremtődjön munkaerőt? Így kell elképzelni?
Igen, így kell elképzelni, legalábbis az első gyártás esetében. Az első gyártásnak azért van jelentősége, mert az első gyártás a második innovációs hullám. Amikor egy kutatásfejlesztést megvalósítanak a gyakorlatban, akkor az első gyártás során derül ki, hogy még tulajdonképpen mennyi mindent ki lehet hozni az adott kutatásfejlesztési eredményből, és az erre létrejövő vállalkozások, a vállalkozásoknak egy második generációja az, ami tulajdonképpen a sikert megalapozhatja. Ezt, hogyha valaki elemzi akár a múlt század nagy innovációs hullámait, vagy végigmegy a Váci úton, és megnézi azokat az üzemeket, amely akkor valamilyen, elsősorban akkor is valamilyen nyugati országból ide települt ötlet alapján megvalósuló vállalkozás, ami akkor 100 évre Magyarországot fejlődési pályára állította. Így kell ezt elképzelni.
Ez de akkor én a második kérdés, hogy ha ennek a célja a kohéziós országok csoportja, akkor a kohéziós országokon belül hogy dől el a verseny? Mert hát nem vagyunk egyformák.
Nyilván a régióban az egyes országok tőkevonzó és befektetés vonzó képessége az nagyon különbözik. Hát arra kell törekedni, egy okos kormány arra törekszik, hiszen ez elsősorban a kormányok számára álló rendelkezésre álló lehetőség, hogy minél több befektetést hozzon az országba, hiszen ezeknek a befektetéseknek a végén mindig munkahelyek vannak, és a munkahelyeken pedig élő emberek vannak, a magyar lakosság, akinek a jóléte minden kormány és minden társadalom alapvető célja kell, hogy legyen. E tekintetben a szellemi tulajdonvédelem az egyik nagy előny az ázsiai országokhoz képest, és hála Istennek Magyarország szellemi tulajdonvédelemben elég jó helyen áll a régi országaival is összevetve. Nyilván a korrupció léte, megléte, az ellene való küzdelem lehet egy másik ilyen. A biztonság, egy adott ország biztonsága lehet az, akit egy külföldi befektető figyelembe vesz, és hát nyilván egy adott országnak a törvényi stabilitása, kiegyensúlyozottsága a kormány iránti, a mindenkori kormány iránti bizalom jellemzi. Ez utóbbin úgy ítélem, hogy van mit javítani, de ezzel együtt Magyarországot mindenképpen érdemes egy vonzó helyé tenni, mert a magyar társadalom számára csak akkor tudunk megfelelő számú munkahelyet létrehozni.
Azt úgy látja, hogy mikor és mit kell a mindenkori magyar kormánynak, tehát ennek a magyar kormánynak változtatnia ahhoz, hogy jól tudjon alkalmazkodni a következő költségvetési ciklus fő céljaihoz.
Én úgy ítélem meg, hogy el kell mozdulni arról az álláspontról, ahol legalábbis a mostani ismereteink alapján a magyar kormány azt mondja, hogy elég, hogyha minden úgy van, ahogy régen volt, hiszen ez egyértelműen nem elég.
Megadjuk itt egy pillanatot, ugye Magyarországnak óriási, ha úgy tetszik, haszna származik abból a költségvetésből, amelyiket az Európai Unió most éppen visz. Így ennyi van. Haszna származhat a következőből? Tudom, hogy ez még nincs meg, meg ez egy nagyon elméleti kérdés, de nem lehet, hogy azért ragaszkodik hozzá a kormány?
Nem hiszem, hiszen a kormány nem törekszik minden eszközzel arra, hogy a meglévő forrásokat elhozza. Nagy kérdés, hogy mihez hasonlítunk. Hogyha a mostani 7 éves költségvetésben azokat a számokat nézzük, hogy mennyi az elhozható forrás, ahhoz képest elképzelhető, hogy a következő költségvetésben a kohéziós fejezetet tekintve csökkenő források vannak. Ha a megvalósulás, hogy ebből mi mennyi forrást hoztunk valójában el, hasonlítjuk össze, akkor úgy gondolom, hogy még bőven van lehetőség arra, hogy a mostaninál jobb hatékonysággal hozzuk el az Európai Uniós forrásokat. Tehát az, hogy beteszünk az Európai Unió költségvetésében egy költségvetési fejezetben forrást, az nulla érték egy adott ország szempontjából, hogyha nem vagyunk képesek a megvalósítást elvégezni, hiszen akkor nem tudjuk elkölteni ezeket a pénzeszközöket. Nem az tehát az elsődleges cél a parlament és az én személyes megítélésem szempontjából, hogy egy dobozban mennyi forint van, hanem hogy az egy dobozban mennyi forintból mennyit tudunk elhozni. És ez a mostani költségvetés vonatkozásában egy súlyos kérdés, hiszen azt látjuk, hogy az utóbbi 2 évben nagyon lelassult, sőt nagyon leépült az az intézményrendszer, ami az Európai Uniós forrásokat lehívhatóvá teszi. Ilyen szempontból a 2013-as költségvetési év az kritikus, hiszen 2013 az utolsó, amikor a mostani költségvetésből forrást tudunk elvonni. Ez tehát egy nagyon nagy kérdés, amellyel meggyőződésem szerint a Magyar Országgyűlésnek foglalkoznia kellene, hiszen a magyar költségvetés mellett ez egy olyan forrás, amely meghatározó, amelyről, hogyha valaki figyelte a Vállalkozók Országos Szövetségének a múlt heti vitáját, akkor kiderül, hogy az elmúlt évek beruházása kizárólag ebből a forrásból építkezett. Tehát ilyen szempontból egyfajta demokrácia deficit, hogy a Magyar Országgyűlés ezt kellő mélységében nem tárgyalja, hogy a magyar vállalkozók kellő mélységében nem ismerik, hiszen a jogszabály alkotás, amiről most idáig nem beszéltünk, ez ennek egy fontos fejezete. Hogyan lesznek a különböző fejezetekben lévő források lehívhatók? Mi lesz az a jogszabályi keret? Fölismerjük-e, hogy hadd hozzam a kutatásfejlesztési fejezetet, amiről azt mondjuk, hogy a kelet-európai régióba, vagy a közép-európai régióba csak az 5%-a érkezik ennek a forrásnak, de ezen belül ebből az 5%-ból Magyarországra érkezik közel 3. Tehát Magyarországon az egy fő lakosságra vetített kutatásfejlesztési összeg az megegyezik az Európai Unió átlagával. Vannak olyan kutatásfejlesztési területeink, ahol nekünk igenis nagyon nagy hozzáadott értéket jelent, ha ezeket a forrásokat elhozzuk.
De ehhez miért kell új szabályokat csinálni?
Azért, mert úgy ítéltük meg, és ez egy új tagállami kezdeményezés is volt, hogy túlságosan bonyolult az Európai Uniós pályázatokon való részvétel, tehát mindenképpen egyszerűsítenünk célszerű azokat a szabályokat, amelyek mentén a pénzeket el lehet hozni. Ez az egyszerűsítés tulajdonképpen az, aminek a részleteit nagyon pontosan kell ismerni a magyar tudományos körnek, vagy a magyar vállalkozói körnek, hiszen különben nem jelentkezik ezekre a pályázatokra,
amelyek szerint nyitva van. Nem azért bonyolult, hogy már elnézést, hogy ne lehessen egy jelentős részét ellopni? Nem. Az Európai Uniós forrásoknak?
Az Európai Unió vonatkozásában biztos, hogy nem. Ami az érdekesség, ezt azért tegyük hozzá, hogy azt látjuk Magyarországon, és ennek igazán pontosan nem sikerült megfejtenem az okát, hogy a magyar szabályok bonyolultabbak, mint a környező országok szabályai, vagy a nyugat-európai országok szabályai. De ez nem Európai Uniós előírás, ez magyar döntés.
Pedálok voltunk, stréberkedtünk, amikor ezeket megalkottuk?
Nem, pontosan az ellenkező. Nem gondolom, hogy stréberkedés lehetett az oka. Sokkal inkább gondolom, hogy egyfajta rossz beidegződés, vagy akár valósnak vélt gazdasági érdek lehetett, hiszen abban az esetben, hogyha mi nem hozzuk el ezeket a forrásokat, akkor nem kell mellé tenni az önrészt, és hogyha egy országnak viszonylag kevés forrása van, akkor úgy gondolhatja, hogy az önrészt is meg lehet takarítani. Illetve az Európai Uniós költségvetés az egy nagyon rafinált jószág, hiszen itt, hogyha az adott évben nem történik meg a költségvetési keret elköltése, tehát az adott év költségvetése bent ragad, azt visszaosztják a tagállamoknak. Tehát akkor az a tagállamok zsebében marad az a pénz, nem is kerül senki, tehát minden tagállam akkor otthon tartja, és bizony a pénzügyminiszterek hajlamosak voltak ezt egy kicsit a saját költségvetésük megtámogatására felhasználni ezeket az eszközöket. Tehát ez egy bonyolult játszma, de mégiscsak az benne az igazság, hogy az Európai Uniós költségvetés, ami az európai GDP-nek mindössze 1%-a, tehát nem elégséges arra, hogy minden problémánkra választ adjon, de egy jól felfogott, jól meghatározott célra elköltve nagyon nagy haszon Lehet. Én azt szeretném, hogyha egyetértenének velem a rádióhallgatók abban, amit a ciprusi elnökség mondott, hogy nem vitás, hogy nem folytatható az, ami régen volt, a munkahelyek, a gazdaság megerősítésére kell használni. Az Európai Uniónak el kell tudni lendülni a 21. század technológiai tudományos vívmányainak az vállalati eredménye történő átalakításában, mert ennek a végén vannak a fizetések, és ennek a fizetésén van a lakosság.
De hogy látszik belülről, nem fordulhat elő, hogy mire az Európai Unió ellendülne a 21. század felé, addigra már nem is lesz?
Ó, hogy ne lenne. Az Európai Unió bár...
Mindig lesz. Egészen. Hát ahogy elnézzük a görögöket, a spanyolokat, néha az olaszokat, a portugálokat.
Én nem hiszek ebbe. Az Európai Unió a világ legnagyobb gazdasága ma is, a világ legnagyobb tőkebefektetője ma is, a világ legnagyobb donora ma is. Valóban lelassult, és ez a lassulás, ez egyértelműen túlságosan hosszú ideig tart ahhoz, hogy a meglévő hagyományok folytatásával ki lehessen törni abból a válságból, amiben vagyunk. Elkezdődött a 21. század, hasonlóan az előző századhoz, amikor az elektromos áram, az autó, a repülőgép jelentette a kitörési pontot. Egészen biztos, hogy ma is az elektromos áram mostaninál sokkal korszerűbb más típusú felhasználásán, a számítástechnika a hagyományos üzletágakba történő sokkal jobb beágyazása, a fogyasztókhoz való eljutás módszereinek a megváltoztatása lehet a kitörési pont.
Akkor is, amikor olyan kérdésekről vitatkoznak, hogy hogyan mentsék meg Spanyolországot, és lehet, hogy a beszélgetésünk alatt egy újabb csomagér fordulnak. A görögök majdnem kiléptek, majdnem olyan pártok jutottak hatalomra, amelyek kivezették volna az Unióból.
Akkor is. Az Unió egészen biztos, hogy megmarad. Ugye túlságosan nagy ahhoz, hogy összedőljön, vagy legalábbis mindenféleképpen azt gondolom, hogy az a stratégiai célkitűzés, hogy megmaradjon, mert enélkül a béke az Európai Unió területén és ilyen értelemben a világban is nem fönntartható. Hogy
de az látszik az Európai Parlamenten belül, hogy azok a cselekedetek, azok készen vannak-e már, amivel az Európai Unió mint gazdasági rendszer megmenekíthető? Mert egyelőre fogadkozások vannak, és arra irányuló lépések, hogy majd, amikor nagy baj lesz, akkor majd itt fogunk csinálni.
Az Európai Unió átalakulóban van, ilyen szempontból nagyon döntő jelentőségűnek tartom a mostani tanácsülést, ahol a magyar kormány is megszavazta azokat a változásokat, amelyek elindultak. Ez nagyon dinamikus változással fogja magát hirtelen kinőni, hiszen miről is szavaztak az euróvezető országok tekintetében arról szavaztak, hogy a mostaninál egy sokkal erősebb politikai és gazdasági integrációt kell megvalósítani az eurozóna országaiban, és minden tagállam, aki ehhez csatlakozni kíván, az szeretettel várja ez az újonnan létrejövő közösség, aminek a eszközrendszerét a következő 10 évben, de ennél sokkal rövidebb idő alatt fogják kiépíteni. Tehát én pont azt látom, hogy a júniusi csúcson történt egy átalakulás, amely azt mondja, hogy ami eddig történt, az egy alap, elég volt az elmúlt 60 évben, de most ennél sokkal nagyobb lépésre van szükség, és úgy döntött, hogy ezt a lépést megteszi. Ezt a piacok is nagyon pozitívan értékelték. Ennek következtében viszont az unión belül létrejön egy kétsebességes Európa. És ez a kétsebességes Európa Magyarország számára lehetőséget is jelent, és kockázatot is jelent. Magyarországnak el kell tudni azt dönteni a nagyon közeli időben, hogy a kétsebességes Európai Uniónak a nagyobb sebességfokozatú, dinamikusan fejlődő, növekedő ágazatához szeretne tartozni, vagy a sereghajtók vezére szerepére készül.
Jó, nyilván egy költői kérdés, nincs olyan politikai erő, amelyik sereghajtó akarna lenni ebben az országban, de ahhoz, ha ezt eldönti, hogy Magyarország az elejéhez akar tartozni, akkor mit kell csinálni?
Pontosan szeretnék fogalmazni, az lehet egy országban, vagy egy ország vezetése számára meggondolandó, hogy az élcsoportban szeretne sereghajtó lenni, vagy a sereghajtók között szeretne első lenni. Aki mindenképpen első akar lenni, az választhatja az utolsót magának, és sajnos ezt látom, hogy miközben az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott országok közül Lengyelország, a balti országok, Szlovákia egyértelműen olyan lépéseket tesz, amelyek az újonnan kialakuló kétsebességes Európához történő belépéshez a belépő jegyet megveszik, minél hamarabb megveszik, nevezetesen, hogy az eurót bevezetni kívánják. Aközben Magyarország ebben a folyamatban lelassult, elbizonytalanodott, sőt a magyar miniszterelnök egyhelyütt úgy fogalmazott, hogy 2004 óta annyi idő eltelt már, hogy nem is biztos, hogy nekünk ezt az ígéretünket be kell tartani.
Viszont a költségvetési hiányt meg brutálisan csökkenti.
Ez egy nagyon-nagyon kockázatos lépés, mellesleg úgy gondolom, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozás az ilyen értelemben olyan volt, mint egy házasság. Egy házasság esetében sem mondhatjuk azt 20 évvel később, hogy már nem vonatkoznak ránk a házasság szabályai, mert túlságosan régen történt, és már nem olyan szép a mennyasszony, vagy nem olyan elegáns a vőlegény, mint az esküvőn volt. A szavahihetőség szempontjából nem tartom ezt egy nagyon pozitív dolognak, hogyha azt mondjuk, hogy 2004 óta megváltozott a világ, és a 2004-ben vállalt kötelezettség az nem kötelezettség, de ennél súlyosabb a helyzet. Ma, ha Magyarország ezt mondja, akkor egyértelműen a sereghajtók között szeretne az első lenni, és ez nem egy jó cél, ez nem a magyar lakosság érdeke, és emiatt fordultam kérdéssel a bizottsághoz, hogy konkrétan milyen eszközökkel tudja a bizottság mérni azt, hogyha egy adott ország nem kívánja a szerződésben vállalt kötelezettségeit megtenni. Azért nehéz kérdés ez, mert a gazdasági nehézségek természetesen okozhatnak rövidebb vagy hosszabb időre az unió, az eurótól való távolodást, okozhat ilyen hatást. De ez a hatás az különbözik attól, mint hogyha egy kormány esetleg szándékosan tesz olyan lépéseket, amely bennünket távolít az eurótól. Ez egy nagyon kockázatos, veszélyes és Magyarország számára hátrányos dolog. Az Európai Unió álláspontja pedig megváltozott. A csúcs előtt a helyzet az volt, hogy minden uniós tagállam egyforma, minden uniós tagállamot egyformán húzunk ki a válságból. A csúcson úgy döntöttek, a magyar kormányfő is megszavazta ezt, hogy az eurózóna előre szalad egy kétsebességes Európában. Nekünk alapvető érdekünk, hogy e tekintetben mi a két sebességben a magasabb sebességi fokozatban.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk.